békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 28. Zsoltárt énekeljük. A 28. Zsoltárt énekeljük, ami így kezdődik: hozzád kiáltok, kegyes Uram, én segítségem és kőváram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 164. énekünket énekeljük. A 164. dicséretünket. A 164. énekünket mind a három versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Jézus, kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyvének második részéből olvassuk. Mózes második könyvének második részéből az első verstől kezdve a 10. versig olvassuk el. Mózes második könyvének második részében az első verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú, és Lévi leányt vőn feleségül. És fogan méhében az asszony, és szült fiat, és látta, hogy szép az, és rejtegetté 3 hónapig. A gyerekeket kérem, hogy csöndbe legyenek a karzaton. De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény ládácskát, és bekené az gyantával és szurokkal, s belé tevé a gyermeket, és letevé a folyóvíz szélén a sás közé. Az ő nénye pedig megával a távolról, hogy megtudja, mi történik vele. És aláméne a fáraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló leányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátta a ládácskát a sás között, s elküldé az ő szolgáló leányát, és kihozatá azt. És kinyitá, és látá a gyermeket, és íme egy síró fiú. És könyörült rajta, és mondta, a héberek gyermekei közül való ez. Az ő nénye pedig mondta a fáraó leányának, elmenjek-e, s hívjak-e egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa néked a gyermeket? És a fáraó leánya mondta néki, eredj el. Elment azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját. És mondta néki a fáraó leánya, vidd el ezt a gyermeket, és szoptasd fel őt nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket, és szoptatá azt. És felnevekedék a gyermek, és vivék őt a fáraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá, mert a vízből húztam ki őt. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, köszönjük néked, hogy megállhatunk a te szent színed előtt, dicsőítve és magasztalva téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki gondviselő hatalmaddal és szeretetteddel föntartod és vezeted a vég célja felé. Köszönjük néked, hogy gondod van mireánk is, kis porszem teremtményeidre. Köszönjük néked, hogy nem akartad és nem akarod, hogy elveszünk, hanem azt akarod, hogy életünk legyen, üdvözüljünk, és ott lehessünk a te országodban. És éppen ezért küldted el nekünk Krisztust, a mi üdvösségünknek kősziklájáját. Hogyha benne hiszünk, akkor örök életünk legyen. Ha benne hiszünk, akkor úgy éljünk már ezen a földön, mint a te választottaid, mint a te gyermekeid, fiaid és leányaid. Segítsél, Urunk, bennünket, és add, hogy hittel tudjunk a te fiadba kapaszkodni. És így ő által a üdvösségünk felől már itt a földön is bizonyosságunk lehessen. Köszönjük néked, hogy aki a fiúban hisz, annak örök élete van. És ez olyan szilárd, olyan megbízható igazság, ami soha meg nem rendül. Kérünk, hogy segíts minnyájunkat, hogy ne csak formálisan higgyünk a te fiadban, hanem teljes szívünket átadjuk neki, és egész életünk az övé lehessen. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj ezen a hiten, ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. És erősítsd meg bennünk ezt a hitet. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk. Kérünk, hogy áld meg a felnőtteknek, a gyerekeknek a szívét, áld meg a szolgálatot tévőket itt is és mindenhol, szerte az országban és országhatáron kívül is. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezeteket az egész világon. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 380. dicséretünknek a 7. versét. A 380. énekünk 7. versét, siest most mi hozzánk, Krisztus segély minket.
Siest most mi hozzánk.
Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyvének 6. részéből a 20. verset. Mózes második könyvének 6. részében a 20. vers így szól hozzánk. Amrám pedig feleségül vevé magának Jókébedet, atyának húgát, és ez szülé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig 137 esztendő. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma anyák napja lévén egy régi-régi zsidó rabszolga család életébe pillantunk bele, és ott is ráfókuszálunk az édesanyára, akit Jókébednek hívtak. Lássuk hitét, ami nagyon gyakorlati dologban nyilvánult meg, a gyermekvállalásban, a gyermek oltalmazásában, nevelésében és elengedésében. Amikor őre emlékezünk, akkor nagyon régi időkbe megyünk vissza. Egyiptomban találjuk magunkat, állnak már a nagy piramisok, a fáraók nagy piramisai a Nílus partján, azok ugyanis 2700-tól 1900-ig terjedő években épültek. Az új birodalom időszakát írja a történelem, ekkor Krisztus előtt 1500 táján vagyunk. Egy Tutmózesz nevű fáraó uralkodik, első Tutmózesz. És ebben az időben a zsidók ott éltek megszaporodott népként, rabszolgaként. Na, ennek a rabszolga népnek az egyik leánya volt ez a Jókébed. Jókébed. Akinek ismétlem, hogy a hitéről, aminek nagyon gyakorlati megnyilvánulásai voltak, ennek az asszonynak a hitéről elmélkedjünk egy kicsit. Először is ugye azt mondottam, hogy ez a hit megnyilvánult a gyermekvállalásban. Ez az asszony, ez ott születhetett minden bizonnyal Egyiptomban. Rabszolga sorban. A szülei mégis egy nagyon szép nevet adtak neki. Jókébednek nevezték, ami azt jelenti, hogy Jahve dicsőséges, az Úr dicsőséges. Élete fordulópontja az volt, amikor egy Amrám nevű férfiú feleségül vette. Manapság már ez is olyan különösnek hat, hogy feleségül vette, mert manapság már nem divat valakit feleségül venni, egyáltalán nem divat összesen házasodni. Hát akkoriban még a zsidók tudatában voltak az Isten rendelésének, hogy ez az Istennek a rendelése, tudnivik a házasság, és egy férfi feleségül vesz egy hozzáillő nőt. Hát Amrám feleségül vette, és egy derék asszony talált Jókébed személyében. Mind a ketten zsidók voltak. Ezentúl mind a ketten ugyanabból a törzsből származtak, Lévinek a törzséből. Jákob egyik fia volt ez a Lévi, az ő törzséből jöttek mind a ketten. Sőt, tulajdonképpen mindketten ugyanabból a családból is származtak, nagyobb családból, és mindketten, talán ez a legfontosabb az összes között, istenfélő hívő emberek voltak. A zsidókhoz írt levél 11. részéből tudjuk, hogy hitáltal rejtegették Mózest a szülei, tehát hívő emberek voltak, mind a ketten. Ez a legfontosabb dolog. Egyek voltak a hitben, az Isten iránti bizalomban. És így az Isten volt az ő házasságuknak az alapja, szikla, szilárd, fundamentuma. És ez az Isten, akinek a hívei voltak, és akivel biztosan beszéltek imádságban, és aki szólt hozzájuk, és aki vezetgette, tanácsolgatta őket a döntéseikben. Erre az Istenre figyelve vállalták a gyerekeket is. Először született nekik egy kislányuk, akit Mirjámnak hívtak. Utána született egy kisfiú, Áronnak nevezték, és ez az Áron körülbelül 3 éves lehetett, amikor újabb gyermeket vállaltak. Az az igazság, hogy ez az időszak különösen nehéz volt a zsidó emberek életébe. Még Miriam és Áron békésebb időszakban fogantak és születtek, de ez a harmadik gyerek, ez a harmadik kisfiú, ez, mint kiderült, hogy kisfiú, ez nagyon nehéz időszakban fogantatott. A korabeli fáraó ugyanis a főembereivel együtt nagyon aggódott a zsidók szaporodása miatt, és úgy gondolta, hogy ha netalántán valaki megtámadja őt, vagy a birodalmat, akkor a zsidók majd ezzel a nagy létszámmal nem ő mellé állnak, hanem az ellenség mellé állnak, és őket elsöprik a hatalomból. És akkor úgy döntött, hogy a zsidókat hát megsanyargatja, és olyan kemény munkára szorítja, hogy ha lehet, belepusztuljanak. Annak ellenére, hogy nagyon kemény rabszolga munkára fogta őket, tovább szaporodtak a zsidók. Hogy olvassuk a Bibliában, kiterjeszkedtek, áttörtek a határaikon, így mondja a Héber kifejezés, egyre többen lettek, létszámukban szaporodtak. Látta a fáraó, hogy ez így nem fog sikere vezetni, ez a próbálkozás, és ezért egy újabb parancsal hozakodott elő, megparancsolta a zsidó bábáknak, zsidó asszonyok voltak, akik a zsidók szülésénél segítettek, hogy a saját népük fiú újszülötteit öljék meg. Ismerjük a nevüket is ezeknek a bábáknak, egyiptomi neveik vannak, de zsidó asszonyok voltak, Szifrá és Puának nevezik őket. A fáraó hívatta őket, és azt mondta nekik, hogy nézzetek a szülőszékre, és ha fiú az, öljétek meg. Ha leány, hadd éljen. Hát ókori születésszabályozás, de ez nem is annyira születésszabályozás, hanem inkább gyermekgyilkosság. A bábákról olvassuk a Bibliában, hogy nem akartak ebben a gyerekgyilkosságban segítkezni. Bojkottálták a fáraónak a parancsát, és a zsidó nép ennek köszönhetően még tovább gyarapodott. Megint zárójelbe jegyzem meg, hogy gondoljunk ma arra, testvérek, hogy manapság nem a születés után, hanem a születés előtt segítkezik számtalan orvos és bába a gyermekek elpusztításában. Népünk gyerekeinek az elpusztítás. Nem csak fiúk, hanem lányok elpusztításában is. És hány szülő van, aki nem hogy védené a gyerekét, hanem már az anyamébe elpusztítja. Hát itt valami egészen mással találkozunk a Bibliában, és mondanom se kell, hogy amit itt látunk, ez az Isten akarata szerint való dolog. Ma is világító példák előttünk, nem csak Mózes szülei, akik vállalták ezt a harmadik gyermeket is, hanem a bábák is, akik nem vállalták a fáraó parancsának való engedelmességet, pedig ezzel az életüket kockáztatták, hanem ők az Istent félték. Így mondja az írás, hogy az Istent félték jobban, mint a fáraót, és az Istennek engedtek éppen ezért inkább, mint a fáraónak, és életbe hagyták a gyerekeket. Minden esetre hát a fáraó látta, hogy ez a terve is dugába dől, és így aztán az egész népnek parancsba adta, tehát az egyiptomiaknak is, meg a zsidóknak is, hogy köteles mindenki megölni a zsidó fiúgyermekeket, újszülött fiúgyermekeket. Tehát ezt nem csak a zsidóknak mondta parancsként, mint rabszolgáknak, hogy ti is kötelesek vagytok a saját gyerekeiteket, fiúgyerekeiteket megölni, hanem az egyiptomiaknak is, hogy ti is kötelesek vagytok a zsidók fiúgyerekeit megölni, ha megszületnek. Be kell dobni őket a Nílusba, ez volt az ítélet. Hát voltak, akik megtették, voltak, akik nem, de ez egy rettenetes parancs volt. És itt ugye mindjárt arra gondolunk, hogy ez volt az első ilyen nagy zsidó üldözés a világban, amikor ki akarták őket írtani, mert ha a fiú gyerekeket kiírtják, akkor az azt jelenti, hogy elég rövid távon a népnek vége lesz, befejeződik a történelmük. Viszont itt többről van szó, testvérek, egy kicsit gondoljunk erre, hogy milyen sátáni erők állnak itten a háttérbe. Ugyanis nem csak azért, mert a sátán ember gyilkos volt kezdettől fogva, és ő mindig az élet ellen tör, és másokat az emberi élet kiirtására és elpusztítására ösztökél, hanem azért is, mert itt a nagyon jól tudta, hogy a zsidó népből fog eljönni a messiás, az üdvözítő, a szabadító, a Krisztus. És már itt, amikor még a zsidó népnek a történelme majdnem, hogy el se kezdődött, már itt meg akarta folytani ezt a népet. Már itt el akarta lehetetleníteni őket, hogy nehogy majd egyszer kijöjjenek Egyiptomból, eljussanak az ígéret földjére, és az ígéret földjén az Isten tervei szerint, a proféciák szerint aztán megszülessen Betlehemben a messiás, az Úr Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk. Mindezt a sátán már ott keresztbe akart húzni, de az Istennek a terveit nem lehet így keresztbe húzni. Se sátán, se emberi erők nem képesek, se fáraó nem képes meghiúsítani, amit az Isten eltervezett. Nos, hadd térjek vissza Jókébedhez. Ebben az időben vállalták ezt a harmadik gyereket. Most tessék ebbe belegondolni, testvérek. Hogy itt finoman fogalmazva körülmények nagyon kedvezőtlenek voltak a gyerekvállaláshoz. Hiszen a jelen sötét, a jövő még sötétebb. A nép maga rabszolgasorban él. Anyagilag nem voltak úgy eleresztve, mint közülünk a legszegényebb. És mégis vállalták ezt a harmadik gyermeket, mert hívők voltak. Lehet, hogy sokat beszélgettek erről, sőt, biztos vagyok benne, hogy beszéltek erről. Már van két szép gyerekünk. Minek most ez? Hát milyen körülmények vannak? Lehet, ha fiú lesz, azonnal meg kell ölnünk, és a születésnapja egyből a halálának a napja lesz. Mert ott van a parancsa, a kimondatott a fáraó parancsa. Kihirdettetett. És bevállalhatjuk ezt a gyermeket? Kockára tehetjük mi az ő életét már előre, ha fiú lesz? De mégis, testvérek, ez a Jókébed és Amrám az Úrra nézve vállalták ezt a gyermeket, és ez nagyon tanulságos a mai időkre nézve is, hogy amikor sokkal kisebb súlyú érvek elegendők ahhoz, hogy szülők ne vállaljanak gyerekeket. Tanulságos ez, hogy hitben fölnéztek az Úrra, és ebben a nehéz időszakban, ebben a borzasztó nehéz időszakban bevállalták ezt a kisgyermeket. István vértanú mondta ezekről a vészterhes időkről később a kivégzése előtt, hogy ez, tudnélik a fáraó, a mi nemzetségünkkel álnokul bánva nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben ne maradjanak. Akkor születék Mózes. Akkor születék Mózes. Éppen akkor. A legsötétebb időszakban, mert a szülei hívő emberek voltak és vállalták ezt a gyermeket. És igazából ezek a szülők, testvérek nem is tudták, nem is gondolták, eszük ágában nem volt, hogy valami félelmetesen nagy dolgot tettek. A hitük nyomán valami rendkívüli dolog indult útnak. Tudnék, elindult Izrael szabadulása az egyiptomi fogságból. Elindult az a folyamat, aminek a következő állomása volt, hogy megérkeztek az ígéret földjére, és elindult ott a történelmük, ahonnét jött Krisztus, a mi üdvözítőnk. Ők ebben a hatalmas folyamatban csak annyit tudtak, hogy most ezt a gyermeket nekünk az Úr azt mondja, hogy vállaljuk, és mi vállaljuk ezt. És bevállalták ezt a kisfiút. És valami félelmetes, nagy tervnek lettek a kis alkotó részei. Egy hatalmas gépezetben egy kis fogaskerék volt, amely megfelelő időben kattant, és valami óriási dolgok kezdődtek el megtörténni. Isten megtette az első lépéseket a népe kiszabadítása érdekében, mikor a nép a legsötétebb nyomorúságban volt. Az Isten már lépett a szabadulásuk érdekében, sőt a mi szabadulásunk érdekében is, a mi üdvösségünk érdekében is. Hát bevállalták hitből fakadóan ezt a gyermeket, és ezzel nagy dolgok indultak útnak, testvérek. Az írás megjegyzi, hogy ez a kisfiú, amikor megszületett, nem volt közönséges kisfiú. Azt mondja a Biblia róla, mindenhol, ahol Mózesről szó van, kezdve a Mózes könyvén, végig az apostolok cselekedetei könyvében is visszajön ugyanez a kifejezés, hogy ez a gyermek szép volt. Szép volt. Ezt mondja róla a Biblia, és itten többről van szó, testvérek, mint arról, hogy minden kismama vagy anyuka szépnek találja az újszülöttjét. Itt többről van szó ennél. A kifejezés többet, sokkal többet jelent. Azt jelenti, testvérek, hogy ránéztek erre a gyermekre, és arra kellett gondolniuk, hogy ez a kisfiú valamiért különleges. Egészen különleges. Ez egy nagyon sokat ígérő gyermek. Szép volt ránézésre is, de valahogy volt valami titokzatosság, ami kisugárzott belőle. Calvin azt mondja, hogy valami kiválóság volt erre a gyermekre rávésve, amit a szülei észleltek, észrevettek, sőt, még a fáraó leánya is észlelt, amikor megtalálta őt a ládikóban. Úgy eszünkbe jut, testvérek, hogy Istennek vannak választott edényei, akikkel nagy tervei vannak, és ez már az első pillanattól kezdve, hogy így mondjam, így van. Olvassuk például Sámsonnal kapcsolatban, amikor a szülőinek mondja a mennyei angyal, hogy Istennek a szeretett fia lesz ez, aki születik, és tőled, mondja az anyának, az angyal, és ez a gyermek, Istennek szentelt lesz az anya méhtől kezdve. Az Istennek szentelt lesz az anya méhtől kezdve, a fogantatása pillanatától kezdve. Keresztelő Jánosról is ezt olvassuk, hogy az angyal azt mondja ott is Zakariásnak, hogy a Szentlélekkel lesz teljes az anya méhétől kezdve. Tehát már ott betelik Szentlélekkel a gyermek. Ezek egészen különleges dolgok, testvérek, de való igaz, hogy Istennek terve volt azzal a kis Mózessel. A fogantatásától kezdve terve volt vele, mégpedig nagyon nagy tervei voltak vele. A történelemnek az egyik legnagyobb alakjává lett ez a hívő ember, ez a férfi. A testvérek, ez már ott kisgyermek korában is áttűnt rajta, és valahogy a szülei érezték, ráéreztek erre, hogy ezzel a gyerekkel Istennek nagy tervei vannak. Ez nem pusztulhat el. Amikor látta őt az édesanyja, hogy el tudjuk ezt képzelni, hogy megszületik a gyermek, és az édesanyja akkor azzal az örömmel, ami a szülő anyákat jellemzi, azzal a túláradó, végtelen örömmel, azzal ölelte magához ezt a kisfiút, és látta a szépségét, és rögtön átcikázott a fején, hogy de ezt meg kellene ölnünk. Hát ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Ezek élnie kell. Ő neki élnie kell, mert Istennek nagy tervei vannak vele. Nem dobom be, és nem fogjuk bedobni őt a Nílusba, a krokodilok meg a vízilovak közé, hogy ott fulladjon meg, vagy ott tépjék szét. Ő neki élni kell. Testvérek, hitben vállalták ezt a gyermeket, és hitben fogadták be ezt a gyermeket Józsefnek, illetve Mózesnek a szülei. Jó képed az édesanyja, aki hitben vállalta és fogadta el ezt a kisfiút. Példa nekünk ma is. De egy kicsit hadd lépjek tovább, mert jó képednek a hite nem csak ebben nyilvánult meg, hanem a gyermek oltalmazásában is. A gyermeket, ahogy megszületett, mindenki, ugye mutogatni szoktuk a gyermeket, hát őnekik azonnal rejtegetniük kellett a kisfiút. Rejtegetniük kellett. Megakadályozni azt, hogy a sötétség fejedelme valahogy utolérje és elpusztítsa a szent magot, ahogy mondja Calvinunk. Hát 3 hónapig rejtegették. 3 hónapig. Ezt mondja a Mózes könyves, ennek alapján mondja aztán a zsidókhoz írt levél, sőt István is, a vértanú, ezt mondja. 3 hónapig rejtegették hitáltal a szülei. Hitáltal rejtegették. Mert látták, hogy szép a gyermek, sokat ígérő a gyermek. Hol van itt a hit, testvérek? Miben van itt a hit? Miért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy hittel rejtegették a szülei? Miben hittek a szülei? Hát először is kibe hittek, ugye az Úrban hittek, az Úrban híve rejtegették őt, de másban is hittek ők, testvérek. Hittek abban egyfelől, hogy ebből a gyerekből ezzel a gyerekkel Istennek valami nagy terve van. Ahogy mondtam, látták ezt a kiválóságot a gyermeken. És érezték azt, hogy ezzel Istennek nagy gondolatai vannak ezzel a gyerekkel is. Ők ebben hittek. Testvérek, nem szabad itt elfelejtenünk azt se, hogy a zsidó nép akkoriban ugye erősen kiáltott már a rabszolgaság miatt az Istenhez, hogy szabadítót küldjön nekik. És lehet, hogy arra gondolt
ez a drága jókébet, hogy az Isten megígérte Józsefnek, ugye Józsefnek, az ő ősatyuknak, sőt, még azelőtt Ábrahámnak, hogy ugyan ott lesznek Egyiptomban, és ott néppé növekednek, de majd Isten kihozza őket, és elviszi az ígéret földjére. És József is, amikor meghalt, azzal halt meg, hogy azt mondta az utódainak, hogy most én meghalok, de az Isten biztosan ki fog innen vinni titeket a későbbiekbe. És ezek testvérek a zsidók között szájhagyomány útján mentek ezek, hogy mit mondott Ábrahám, mit mondott József. Ez őrizte az emlékezet ezeknek az embereknek a szavait, sőt lehet, hogy le is írták már ezeket. És Jókébed tudhatta ezeket a dolgokat, és belekapaszkodhatott ebbe, talán pont ez a gyermek lesz az, aki által Isten minket kivisz innen ebből az országból, elvisz az ígéret földjére, amit Isten Ábrahámnak ígért. Sőt, testvérek, még egy másik dolog is van itten. Emlékezzetek rá, hogy amikor megtörtént a bűneset, akkor utána Isten azt ígérte Évának, hogy jön az asszonynak a magva, aki a kígyó fejére tapos. És nagyon jól tudjuk, hogy amikor Éva megszülte a gyermekeit, akkor arra gondolt, a névadásból tudjuk ezt visszakövetkeztetni, hogy az ő gyerekei lesznek, az közül lesz az, aki az, a kígyónak a fejére fog taposni, és az emberiség szabadítója lesz. Sőt, a zsidó asszonyok, testvérek attól kezdve, hogy ezek az istenfélők úgy néztek a fiú gyermekeikre, hogy talán ez lesz a messiás. A zsidó nőkre, testvérek, ez még Jézus korában is jellemző volt, és ez a legnagyobb várakozása volt a zsidó asszonyoknak, hogyha fiút kapnak, akkor az lesz a messiás, a szabadító, az üdvözítő. És lehetséges, testvérek, nagyon is lehetséges, hogy már Jókébed így nézett a gyermekére, hogy talán ő lesz a messiás, akit Isten Évának, az ősanyának megígért az ősi időkbe. Nem tudjuk, testvérek, ezeket a dolgokat, de ez az asszony és ez a férjével együtt hittek az Úr szavaiban, az Úr ígéreteiben. Hívők voltak. És ez a hit abból is meglátszik, nem csak, hogy az Isten ígéreteibe kapaszkodtak, hanem abban is, testvérek, hogy szembefordultak a fáraónak a parancsával. Gondoljátok meg, hogy a fáraó az akkori világnak a legnagyobb ura volt. A kultúrának a bölcsője ringott Egyiptomban. Ez volt az első nagy világbirodalom, és ennek volt a vezetője, a faraó. Ezek nem kis nyuszikák voltak, meg ilyen kis hatalmú kis emberkék, hanem nagy volumenű emberek voltak, nagyban gondolkozó emberek voltak, hatalmas emberek voltak. És a parancsba adta, hogy meg kell ölni a gyerekeket, akkor meg kellett ölni. Nem volt mese. Aki nem teljesítette a parancsokat, azt megölték. De azt mondta Jókébed és Amrám, hogy mi akkor is ellenmondunk ennek a parancsnak, ennek a rendelkezésnek. Ha az életünket tesszük kockára, a gyerek életét tesszük kockára, mi akkor is se fogjuk végrehajtani, mert mi is, ahogy a bábák, az Istent féljük jobban, mint őt. És ugyanez volt később az Új Szövetségben, amikor azt mondja Péter, hogy Istennek kell inkább engedni, mint embereknek. Ők is ilyenek voltak, és ez a hitnek a jele, a hitnek a szava, testvérek, hogy Istennek engedünk inkább, mint az emberi parancsoknak. Akármilyen nagy emberi parancs is az. Akármilyen magas helyről jön is az. Ebben is a hitüket látom, ahogy rejtegetik hitáltal, nem félve a faraónak a haragjától, bosszújától. És testvérek, még egy jel, ami megint a bölcsességet tanúsítja, amit hitáltal nyert ez az asszony. Tudnélik, nagyon okosan rejtegette a kisfiát 3 hónapon keresztül, de utána már nem lehetett tovább. És mit tegyen, gondolkozhatott és imádkozhatott eleget ez a szegény Jókébet, hogy mit csináljon most. És akkor rájött arra, hogy csinál egy kis bárkát. És kiteszi a Nílusra, a sásba. És egészen elképesztő, testvérek, hogy valóban bárkát készített. Emlékezzetek vissza, hogy Isten mit mondott Noénak annak idején. Készíts magadnak bárkát góferfából, kentbe szurokkal, kátránnyal, és majd abban megmentelek téged. Én nem tudom, de feltételezem, hogy Jókébed ismert ezt az ősi történetet. És arra gondolhatott, ez az ötlete jött, hogy én is csinálok egy bárkát. És ugyanazt a héber szót használja a Biblia, mint a Mózes bárkájára. Mózes bárkáját is úgy nevezi a Szentírás, Tébának, mint ahogy a Jókébed is egy tébát csinált a kis Mózesnek, egy kis bárkát csinált, és csak nem góferfából csinálta, hanem papírusznádból. És bekente azt kívülről belülő szurokkal. És kitette a sázsba. Egészen elképesztő, testvérek, ez a dolog, hogy be is dobta a gyereket a Nílusba, meg nem is. Milyen jó ötlet. Ugye? Be is dobta, meg nem is. Ha valaki hallotta, hogy sír a gyerek, azt gondolhatta, a nádasból jön a hang. Biztos valami zsidó gyerek ott fönnakadt, majd jönnek az állatok, azt elintézik. Vagy megfullad. De hát nem gondoltak volna, hogy utána nézzenek ennek a dolognak. Nagyon ötletes dolog, és testvérek, ez nagyon szép dolog, hogy milyen bölcsességet, milyen okosságot tud adni a hit által Isten az embernek, még ezekben az egyszerű dolgokban is. Hát megadta nekik ezt a bölcsességet, és nagyon szép ez, testvérek, hogy mivel Isten soha nem hagyja a hívő embereket magukra, hogy Jókébedet se hagyta Isten magára. És ahogy kitették ezt a gyermeket oda, nem csak Jókébed őrizgette azt a gyereket, hanem maga Isten őrizte azt a gyermeket. Maga Isten oltalmazta azt a gyereket, mert tervei voltak vele. Ahogy kiteszik a sásba, egy elhagyott helyen, Mirjám, a nővér, ott marad. Azért marad ott, hogy figyelje, hogy nehogy valami baj történjen ugye a kis öccsével. Figyelget. És ahogy ott figyelget, egyszer csak látja, hogy Taniszból, vagy Avarisznak, vagy Coánnak is nevezték ezt a nagy királyi várost, megjelenik egyszer csak egy fényes menet, lejön a Nílus deltába fürödni a fáraónak a leánya. És az udvarhölgyek ott jönnek, mennek a parton, hogy az esetleg netán arra tévedőket elzavarják, a fáraó leánya pedig fürdik, és ahogy fürdik, meglátja a sásban ezt a kis ládát, amit meggyőződésem, nekem az a meggyőződésem, hogy nem azért tettek oda, hogy a fáraó leánya megtalálja és meglássa, hanem azért, hogy ott legyen, ott biztonságban legyen azon az elhagyatott helyen, és majd alkalomattán Mirjám hazavigye. De hát közbe jött ez a dolog, hogy jön a fáraó leánya, és ott fürdik, és meglátja a kis ládikót, és odahozatja. A szolgáló leányás kinyitják, mondja az írás, látá a gyermeket, és íme egy síró fiú. És megszólal, ez biztosan a héberek gyerekei közül való. Látta, hogy körülmetélt volt. És megismert, hogy ez egy zsidó gyerek. Kitették, de úgy, hogy hát, ha megmenekül a pusztulástól. Karjára vehette a fáraó leánya, és ringatni kezdte, mert látta ő is a szépségét. Ibn Ezra mondja, nagy zsidó írásmagyarázó, hogy Isten azért teremtette szépnek Mózest, hogy megtetszék a fáraó leányának is. És megmentésre és könyörületre induljon iránta. Hát maga se tudta ez a fáraó leánya, de Isten eszközévé lett. Mert Isten bárkit fölhasználva az akarata végrehajtására és a teljesítésére. Még az ilyen pogány nőket is, mint ez a fáraó leánya. De ebben az asszonyban volt emberi érzés, testvérek. És szembe mert menni ő is az apjának a törvényével. Más mert csinálni, mint amit az apja parancsolt. Nem véletlen, nem a sors, hanem az Isten így rendezte ezt a dolgot, testvérek. Mirjám mindezt már közelről nézi, mert kihasználva az előkelőknek a meglepetését, ugye el tudjuk képzelni, hogy odaosont, hogy lássa, hogy mi lesz a kisöccsével. És az első adandó pillanatban nagyon alázatosan és nagyon ügyesen felteszi a kérdést a fáraó leányának, hívjak-e valakit a zsidó szoptatós asszonyak közül, hogy néked szoptassa egy gyermeket? Néked szoptassa egy gyermeket. Megdöbbentő ez a kifejezés. Néked szoptassa a gyermeket. Egyiptomi nő nem vállalta volna a dajkaságot, de egy zsidó bizonyára. És azt mondja a fáraó leánya, természetesen. Igen, hívjál! Mirjám pedig lélekszakadva rohad az anyukájához, hogy hívja őt, hogy gyere anyu, mert mi történt? Szoptathatod tovább a kisfiadat. Nem tudjuk a nevét neki, mert nem az édesanyja adta neki a Mózes nevet, hanem a fáraó leánya később. Nem tudjuk, mi volt Mózesnek az eredeti neve. Gyere, és etetheted a kisfiadat, és hát az anyukája nem akart hinni, Jókébed nem akart hinni talán a szemének, vagy a fülének, hogy mi történik. De az előbb kivitték a gyermeket, most meg visszakapta. És mostantól teljes védelemben élhettek, mert mondhatta bárkinek, hogy a fáraó leánya azt mondta nekem, hogy szoptassam fel neki ezt a kisgyermeket. Ez a fáraó leányának a gyermeke. Őt nem szabad megölni. Védelem alatt áll. Neki szoptatom. Isten csodálatosan elrendezte ezt a dolgot, testvérek. Nos, a hit, ami nem szégyenül meg, látjátok. Jókébet hit, és úgy vállalta a gyermeket. Hit, és úgy rejtegette a gyermeket. És ezzel a rejtegetéssel kapcsolatban egy dolgot hadd mondjak, hogy magunkra is alkalmazzam egy kicsit. Nekünk is, testvérek, hívő szülőknek, édesanyáknak a gyerekeinket, ameddig lehet rejtegetnünk, oltalmaznunk kell. Kell csinálnunk nekik egy bárkát, hogy így mondjam, talán az otthonunk lehet az a bárka, talán a családunk lehet az a bárka, ahol el kell rejtenünk a gyerekeket, mert gyilkos idők járnak odakünn. Lélekgyilkosok járják az utakat. Vannak hatalomban. És el akarják pusztítani a gyerekeinknek a szívét, a lelkét, testvérek. És amíg lehet, otthon kell őket egy kegyes légkörben tartani és nevelgetni. Egy oltalmazó otthont kell biztosítani nekik, és ez elsősorban a mai jókébedeknek a feladata. Nem is annyira Amrám feladata. Ezért is itt a Bibliában nem is találkozunk annyira Amrámmal, bár biztos ott áll a felesége mellett, hanem mindig jókébedet látjuk, hogy ő cselekszik. Az édesanyja, akinek az alakját már a teljesen ugye eltüntették, meg már nem tudom, mivé van deformálva az anyának a tiszte és a hivatala. Lássuk az ígébe, testvérek, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és Jókébet betöltötte Istenre figyelő édesanyaként ezt a feladatot, és bárkát biztosított, elrejtettséget, oltalmat biztosított ennek a kisgyereknek, amíg nála lehetett. De hadd lépjek tovább a harmadik pontra. Megnyilvánult a hite a gyermek hitben való nevelésébe. Hát ez nagyon érdekes, testvérek. Azért érdekes, mert ugye mi nem tudunk túl sokat erről az Amrámról, meg Jókébedről, de azt tudjuk, hogy hívők voltak. Sőt, az 1 Sámuel 2.27-ből azt is tudjuk, 1 Sámuel 2.27-ben Isten embere jelenik meg, és szól Éli főpaphoz. Éli főpap lévita ember volt, a lévi törzséből származott, csak ugye később élt. És azt mondja neki az Isten embere, hogy te Éli. Az Isten megjelent a te atyádnak Egyiptomban, és szólt hozzá. Ami azt jelenti, testvérek, hogy ez a Lévi családja, ez a régi időktől kezdve különösen élvezte az Isten közelségét. Ezekből lettek aztán a zsidó, ugye Áron lett az első zsidó főpap, Mózesnek ez a kis testvére, vagy kis bátyja tulajdonképpen. Ő belőle lett az egész zsidó papság tulajdonképpen. És az ő atya volt ez a Lévi. És Isten már Egyiptomban megjelent a te atyádnak, és szólt hozzá. Az azt jelenti, hogy Lévi ház népe bírta az Isten szavát, testvérek. És ebből a Lévi házából származott Amrám, meg Jókébed is. Ők ismerhették, testvérek, Istennek a beszédét, és Istennek a szavában ezek bíztak, ezek az emberek. És ezek, amikor otthon nevelgették ezt a gyereket, akkor ők tudták, hogy ki az Isten. Tudtak az ő dolgairól, az Isten dolgairól, hogy miket mondott az Isten, miket cselekedett eddig az Isten, és ezeket, testvérek, elmondták ennek a kisgyereknek. Elmondta Jókébed, elmondhatta Jókébed a kis fiának is ezeket a dolgokat, mint ahogy Áronnak is elmondhatta, meg Mirjámnak is. Beszélt az Istenről, aki teremtette a mindenséget, aki gondviselő, aki nem sok van, hanem egy van, aki lélek, aki mindenható, aki szeretetteljes, aki várja a bizalmat és a szeretetet maga iránt, ahogy az ősatyáiktól ezt hallhatták, és őrizték ezt az emléket. És akkor, testvérek, nevelgették ezt a kis Mózest otthon. Hitben nevelgették. Egyébként nem csak a lelki neveléséről gondoskodtak otthon, hanem a testi neveléséről is, mert négyszer olvassuk itt ezekbe a versekbe, amiket elolvastunk, négyszer olvassuk, hogy szoptatta az édesanyja. Az, ugye emlékeztek a múlt vasárnap is, beszéltünk erről, hogy szoptatta a testi lelki nevelést jelent, táplálást jelent. Szoptatta, mindent megadott neki, és még lelkileg is gondoskodott róla, mert az ígéről, az Istenről beszélt ennek a kisgyereknek. Komolyan vette, hogy a gyerekem nem öncél, hanem megbízatás. És ki kell használnom az időt, amit vele tölthetek, mert ő már igazán nem is az enyém. El kell őt engednem. De amíg itt van, a testi-lelki fejlődésért mindent meg kell tennem. Ránk nem vonatkozik? Hát amíg ott vannak, testvérek, a kezeinkben, Addig kell értük megtenni mindent, szoptatni is kell őket, de lelkileg is meg kell nekik adni azt, amire szüksége van a szívüknek. Meg kell ismertetni őket Istennel, testvérek, az Úr Jézussal, a Bibliával, a szent dolgokkal. Az is jó, ha a gyülekezetbe teszik ezt, mert most itt van, a gyülekezetbe is lehet ilyet tenni, de otthon is ezt kell csinálni, otthon is ezt tehetjük, beszélnünk nekik az Úrról. Testvérek, ez a kisfiú, ez a kis későbbi Mózes, ez nem sokáig lehetett otthon, pár éve volt. Valaki mondta ezt, hogy az se, olyan gyorsan elmennek otthonról a gyerekeink, és ma is ugyanígy igaz, nagyon gyorsan, lehet, hogy 3 éves korukban, hanem kicsit később, de akkor is nagyon hamar kiröpülnek, és már utána nem állnak a mi hatalmunkban. És addig kell megtenni mindent értük, az Úrra figyelve, amíg ott vannak mellettünk. És hogy ez nem hiába való, testvérek, hadd jelentsen biztatást Mózes és testvéreinek a példája, mert gondoljatok bele, hogy ez a Mózes körülbelül 2-3 éves korában otthonról elkerült, de ez az ember noha formálisan oda került a fáraó udvarába, de a szíve soha nem lett pogánnyá. Soha nem lett pogánnyá. Megmaradt az Úr mellett, és utána is megmaradt az Úr mellett egész életébe. Az Isten barátjává lett ez az ember, akivel Isten szemtől szembe beszélt, ahogy mondja az írás. Egészen elképesztő, testvérek, hogy a szülői házból kikerült, amit otthon az anyatejjel magába szívott. Azt vitte magával egész életibe. Biztasson, bátorítson bennünket ez a dolog. És végül, hadd utaljak még arra, hogy Jókébet hite megnyilvánult abban is, ahogy elengedte ezt a gyereket. Úgy 2-3 éves lehetett talán, vagy de lehet, hogy 4 is, amikor elvivé őt a fáraó leányához, olvassuk a Bibliába. Nézzétek, nem azt olvassuk, hogy elvitték őt, hanem elvivé őt az édesanyja vitte. Milyen lehetett ez? Gondoljátok egy kicsit bele magatokat ebbe a helyzetbe. Megfogni a saját kis gyermeketeknek a kezét, és elvinni a fáraóhoz. Bevinni a rezidenciába, ahol eltűnik. Milyen lehetett ez az utolsó út Jókébet számára, hogy vitte, vezetgette a kisfiát. Tudta, hogy nem fogja látni, talán soha nem fogja többet látni, mert a rabszolga nem mehet be a fáraó rezidenciájába. Én nem kollégiumba vitte, onnan majd kiengedik a kisfiút, hanem ez abból a kisfiú a fáraónak a fia lett. A fáraó leányának, bocsánat, a fia lett. A fáraó családtagja lett. Ez volt az utolsó séta a kisfiával, vivé őt a fáraó leányához. Nem volt az elég neki, hogy jó helyre kerül. Tudta, hogy gondoskodni fognak róla, és nem fog semmiben hiányt látni, de nem az ő fia lesz most már. El kellett engedni őt. És át kellett engedni ezeknek a pogány, istentelen, bálványimádó embereknek a markába, karmába. De Jókébed nem odaengedte a fiát, hanem hova engedte? Az Úr kezébe tette le. Ő az Úr kezébe tette le azt a gyereket. Nem a fáraó leányának meg szolgáinak a kezébe, hanem az Úr kezébe. És ha valóban sírt is, ő is, meg a gyerek is, amikor el kellett válniuk, azért mégis tudhatta ez az édesanyja, hogy jó helyen van az a gyerek, mert nem a fáraó kezébe van, hanem az Úr kezébe van. És az Úr fogja őt felnevelni. Hittel tette ki annak idején a Nílusba, a bárkába, és visszakapta őt. És hitte azt is, hogy az Úr most is meg fogja őrizni ezt a gyermeket a legistentelenebb környezetbe is, magának és nekik is. Meg fogja őrizni, mert van hozzá hatalma és szeretete. És ha eddig bizonyította ezt, akkor ezután is bizonyítani fogja. És hittel az Úr kezére bízta ezt a gyermeket, testvérek. A fáraó leánya befogadja a gyereket, és megadja neki ezt a nevet, hogy Mózes. Ő ad neki nevet. És ez lett Mózesnek a neve, amit mi is ismerünk. Móse. Benne van a neve, a névben az az egyiptomi csengés, ugye. Tutmózes. Mózes ott is. Móse, az azt jelenti a vízből kihúzni. A vízből húztam ki, egy szójáték, egy egyiptomi szójáték Mózesnek a neve. Ő a vízből kihúzott, a Nílus gyermeke, így is mondhatnánk költő ilyen. Utána viszik ezt a gyereket Heliopolisba, Ónba, az ókor Oxfordjába, ahogy szokták nevezni ezt a nagyvárost. Ott kapott a legmagasabb nevelést. A zsidók ellenségei nevelték föl az ellenségüknek a szabadítóját. Elképesztő testvérek, és ez az ember, akiről valószínűleg éveken keresztül nem is kaptak hírt, vagy nem tudom, hogy kaphattak hírt, talán más rabszolgák által mégis, de a szülei odaengedték az úrnak, és hiába volt az agymosás, hiába a tudományos képzés, hiába a varázslók minden ügyködése, tele volt babonasággal Egyiptom, mindenhol istenek voltak. Hiába. Mózesből nem lehetett kiverni azt, amit az anyatejjel magába szívott, ahogy mondtam. Ő mindig tudta, hogy Isten kicsoda, és azt is tudta, hogy ő kicsoda. És amikor 40 éves lett, akkor kijött és látta, hogy egy zsidót ver igazságtalanul egy egyiptom, és megölte az egyiptomit. Utána még sok minden történt vele, de ez az ember mindig tudta, hogy ő kicsoda. Biztasson minket, testvérek, ez a házas pár, akik hitben éltek, és akik hitben engedték el a gyermeküket. A legistentelenebb ketrecbe is, hogy így mondjam. És az Úr hatalmas volt ott is megtartani, és a maga céljaira formálni ezt a gyereket. Így engedjük el mi is az Úr kezére bízva a gyerekeinket, amikor el kell őket engednünk a világba, az istentelen, hitetlen mai világba. Az Úr hatalmas és elég erős ahhoz, hogy megőrizze őket. Azzal fejezem be, hogy látjátok, Jókébet hívő asszony volt. Hívő asszony volt, és a hite hogy nyilvánult meg gyakorlati módon. És ahogy így megnyilvánul az egész, akkor Jókébedről az derül ki, hogy teljesen a nevével összhangba cselekszik. Mit mond a neve? Az Isten dicsőséges. Ez az egész élet, amit látunk, az Isten dicsőíti. Isten dicsőségét hirdeti Jókébed, az édesanya. Hirdesse a mi életünk, a ti életetek is. És azt fogja tenni, csak lépjetek hitben. Lépjünk az Úr szavába, az Úr lényébe vetett hitbe, minden dologba, és meg fog dicsőítetni az Úr neve általunk is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy elénk állítottad ma ezt az édesanyát, az ősi időkből, aki a te gyermeked volt, férjével együtt. És köszönjük te néked, hogy hittek te benned, hitükért legyél áldott, mert te tőled volt az. És köszönjük, hogy annyira világítanak ma is azok a cselekedetek, amik ebből a hitből fakadtak, és a mi számunkra is olyan példák ezek. Kérünk, hogy segíts, hogy mi is benned hívő emberként, téged szerető emberként tudjuk követni ezt a példát. És tudjunk gyermeket vállalni, ha még ennek az ideje van. Tudjuk őket rejtegetni, tudjuk őket nevelgetni a te félelmedben, és tudjuk őket átengedni és odaengedni a te kezedbe, amikor eljön ennek az ideje. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy a mi életünk, a mi engedelmességünk által is megdicsőüljél. Kérünk, dicsőíts meg magad, ami hitből fakadó, engedelmes lépéseink által. Köszönjük néked, hogy hatalmas vagy és szeretetteljes, és köszönjük, hogy az édesanyákat is meg tudod áldani, és a gyermekeiket édesapjukkal együtt. Köszönjük néked, hogy tanításod elhangzott, és kérünk, hogy hadd forgassuk a szívünkben ezeket, és hadd válaszoljunk néked imádságban ezekre. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rejád gyülekezetünket, az idejáró édesanyákat, nagymamákat. Köszönjük néked, hogy így adhatunk hálát azokért, akik már elmentek, akikre emlékezhetünk, akik felől talán jó reménységünk van, hogy ott vannak te nálad az üdvösségbe. Köszönjük néked őket. És kérünk azokért, akik még ezeknek előtte állanak, adj, kérünk gyülekezetünkben is, de népünkben is, istenfélő édesanyákat, akik téged mindennél jobban szeretnek, és téged mindennél jobban félnek, és akik hitben képesek cselekedni a legnehezebb időkben is. Kérünk, hogy így áld meg, és így szaporítsd meg a mi nemzetünket is. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, hogy légy közel hozzájuk, erősítsed meg őket, családtagjaikkal együtt. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, amiket megtartunk a szokott időbe, szeretettel várunk mindenkit. Külön hirdetem, hogy ma délután 16 órától Klucsik Noémi tart fuvola koncertet itt a templomban, a zongora kísérőjével együtt. Szeretettel hívnak és várnak minden kedves édesanyját, és édesapát is, gyerekeket is, fiatalokat is természetesen. Tehát ma délután 4 órakor jöjjenek el a testvérek erre az alkalomra, ha van rá idejük és érkezésük. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy 1%-ot lehet utalni az egyházaknak, illetve gyülekezetünknek is van két alapítványa, ami tudja ezt fogadni. Aki erről közelebbit akar tudni, az kérjen felvilágosítást, és megadjuk ezt. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten, pénteken délután 15 órától ablaktisztítás lenne. Akik jönnének a héten máskor takarítani, nem kell máskor jönni, ekkor jöjjenek, és ekkor itt a lenti szinten egy kis takarítás lenne. Ez nem a tavaszi nagy takarítás még, az majd máskor lesz, egy kicsit később, de ezeket az ablakokat már most a jövő héten meg kell tisztítani. Tehát 11-én pénteken 15 órától itt a lenti szinten ablakpucolás lesz. Aki tud jönni, a szeretettel várjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy május 20-án lesz a Református Egység napja, és ekkor megyünk ki Kistelekre. Gondoljanak erre, hogy május 20 Kisteleken leszünk az ottani gyülekezet tagjaival délután 3 órától. Szeretettel várnak bennünket. Hirdetem azt, hogy május 28-án, tehát egy héttel utána, pünkösd ünnepe lesz. Pünkösd hétfőjén kimennénk Ásotthalomra, egy kicsit egy gyülekezeti kirándulás lenne. Kimennénk, és ott lennénk egy picit. Ennek a programjáról majd tájékoztatom a testvéreket. Tehát május 28, pünköst, hétfő. Hirdetem azt is, hogy júniusban, június 18-tól 22-ig lesz az angol tábor. Ezzel kapcsolatban Zsófikámat kérném, hogy egy pár gondolatot mondjál el akkor, amit szeretnél. Tehát június 18-tól 22-ig.
Először is szeretettel hívom erre a gyerekeket, általános iskolás korú gyerekeket várunk erre az angol nyelvű bibliatáborra, napközis jellegű. És mint tudják a kedves testvérek, ezzel párhuzamosan egy kicsit előbb érkeznek a londoni All Souls gyülekezetből hozzánk önkéntes munkások, és az angol héttel nagyjából párhuzamosan önkéntes munkát fognak végezni a gyülekezet udvarában. És az ő ellátásukról nekünk kell olyan szinten gondoskodni, hogy a vacsorájukat, illetve napközbeni tízórait és uzsonnát biztosítanunk kell, amihez ők hozzájárulnak. És ehhez szeretnék segítséget kérni. Ez körülbelül 10 napot ölel föl, vannak már jelentkezők. Meleg vacsorát kell, egy tál lételre gondoltunk biztosítani, körülbelül 15-16 emberre, illetve 10 órait és uzsonnát. Az ebéd a hétköznapokon, tehát hétfőtől péntekig itt lesz a kertvárosi vendéglőbe, de mivel ők, ez a 10-valahány ember már 15-én itt lesz, 16-án, 17-én, illetve hát a rákövetkező szombaton és vasárnap is gondoskodni kell róluk. És én azt szeretném, hogy fogjunk össze ebben a témában, és nagyon szépen kérem a testvéreket, akiknek erre indítatása van, szeretnek főzni, van kedvük hozzá, vállalkozzanak erre. Ha már eljönnek ilyen messziről ide hozzánk, akkor fogadjuk őket magyar emberhez méltó, szívélyes vendégszeretettel. Én készítettem egy táblázatot arra vonatkozóan, hogy milyen részletekben kell ezt a az ellátást biztosítani, és én szívesen beírok bárkit, bármilyen kis apró feladatra. Ha valaki azt mondja, hogy ő egy pogácsát tud sütni ezen és ezen a napon, kérem szóljon, én beírom, és akkor az a feladat el van rendezve. De én kis részletekből gondolnám, hogy összerakjuk ezt az egészet. Kérem, hogy tessenek erre jelentkezni, és bátorítok mindenkit, a jókedvű adakozót, a szereti az Isten. Köszönöm.
Végül pedig azt hirdetem, hogy már az adakozáshoz kapcsolódóan, hogy két táborunk lesz a nyáron, lesz a gyerektáborunk, június vége, július elején, illetve augusztus elején az ifjúsági tábor, és ha valakinek adatott túl sok pénz, és szívesen támogatja ezeket a táborokat, ahol több kisebb, tehát kissé hátrányosabb helyzetű családból is, nagy családokból is jönnek gyerekek. Pályáztunk is ezekre, de nem biztos, hogy nyerünk. Ha kapunk is pénzt, akkor is csak később. Tehát ha valaki szívesen ad erre a célra, ezeknek a gyerekeknek a táborozására, akkor az a irodába Szilva László testvérünknél befizetheti ezeket az adományokat. Tehát mind a két tábor, a kicsiknek is, meg a nagyoknak is szívesen fogadunk céladományokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket keressük elő, ami a 466. ének, és énekeljük, mint egy válaszolva Isten igéjének tanítására. Imádságként is énekeljük, és miközben keresgéljük, aközben hadd kívánjak az édesanyáknak, nagymamáknak áldott anyáknapot a továbbiakban is. A 466. énekünk mind a négy versét énekeljük, utána a himnuszt. A dicséretünk így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.
Oh.
himnuszunkat mondjuk el. Áldás békességet kívánok!